betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Egy szülőnek talán azt fáj a legjobban, ha betegnek látja a gyermekét. Legszívesebben átvenni a betegség terhét, ezzel is segítve. Azonban erre nincs lehetőség, így marad a kezelés. De ezt sem lehet akármilyen módon tenni. Oda kell figyelni a kicsikre, türelmesnek kell lenni, és a gyógyulás útján nem árt néha egy kevés játékot is beidőzíteni. Természetesen odafigyelve arra, hogy ezzel ne okozzunk más gondokat. Témánk a gyermekek őrangyala. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Kezdődjön a medicina. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Borka Réka, gyermekgyógyász főorvost a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Doktornő, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy milyen panaszokkal szokták felkeresni a szülők a gyermekgyógyászt, gyermekgyógyászokat.
Elég változatos azoknak a tüneteknek a skálája, amivel a szülők a gyerekgyógyászhoz fordulnak, de leggyakrabban a hasi fájdalom az, amivel minden alkalommal találkozunk, vagy pedig egy egyszerű meghűlés. Ezek azok, amelyek minden nap előfordulnak a gyerekgyógyászati rendelőben. De nagyon sok egyéb is. Gyakran jelentkeznek a szülők fejfájásos gyerekekkel, látászavaros gyerekekkel, vagy egyáltalán csak azzal, hogy nem érzi jól magát a gyerek, aztán a gyerekgyógyász kitalálja, hogy tulajdonképpen miről is van szó.
A felsoroltakon kívül még milyen feladatai vannak a gyermekgyógyásznak, avagy hogyan is történik ez az imént említett, kitalálja a gyermekgyógyász, hogy mi a baj?
Azt szokták mondani, hogy a gyerekgyógyásznak a feladata egy nehéz feladat, mert a gyerek nem tudja elmondani azt, hogy tulajdonképpen milyen problémája van, vagy ha elmeséli, akkor nagy fenntartásokkal kell sok esetben, főleg a kicsi gyerekeknél, figyelembe venni azt, amit mondanak, mert hogyha rákérdezünk, hogy itt fáj, persze, hogy fáj, ott is fáj. Ha a harmadik helyen kérdezzük, akkor ott is fáj, akkor már azért vannak kételjeink abban, hogy valóban fáj ez valami, vagy pedig csak azért mondja el a gyerek, mert hát ott vagyunk az orvosnál. Tehát nem egyszerű megállapítani azt, hogy tulajdonképpen abból, amit a gyerek mond, mi az, ami az igazság. Itt segítenek általában a szülők, ők elkezdik mondani azt, hogy mit vettek észre a gyerekeken. Abban az esetben, hogyha egy olyan szülőről van szó, aki igen alaposan figyeli a gyerekét, nagyon-nagyon sok értékes információt tud nekünk szolgálni azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba induljunk el. Hogy mit csinál még a gyerekgyógyász azon kívül, hogy a gyereket megvizsgálja és megnézi, tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy oltsuk a gyerekeket, miket tegyenek a gyerekek, mire kell vigyázni, amikor egy-egy járványügyi helyzet alakul ki, tehát nagyon-nagyon sok tanácsal látja el a szülőket.
Vissza fogunk térni a járványhelyzetre, azon belül is a koronavírus járványra, de most maradjunk annál a pontnál, hogy akkor hogyan kell elképzelni egy gyermekgyógyászati rendelést. Mondjuk egy alapos szülőnél, aki nagyon figyeli a gyerekét, és egy olyannál, aki ezt annyira nem tudja, vagy nem teszi meg, nem figyel annyira oda ilyen szempontból a gyermekére.
Hát a gyerekgyógyászati rendelő igazándiból egy nagyon gyerekbarát rendelő kellene legyen, és az esetek nagy többségében a kollégák megpróbálják ezeket tényleg gyerekbaráttá varázsolni, ami azt jelenti, hogy a gyerekgyógyászati rendelőben általában mindenféle játékokkal szoktunk találkozni, sok minden színes dologgal, amivel megpróbáljuk a gyerekeknek a figyelmét elterelni arról, hogy tulajdonképpen itt baj van. és a szülőket is egy kicsit segíteni abban, hogy valamiképpen megnyugtassák a gyerekeiket. Itt azért zárójelben elmondanám, hogy nagyon gyakran a szülő jobban fél, mint a gyerek. És akkor, amikor a szülő elkezdi azt mondani, hogy ne félj, nem csinál semmit a doktornéni, akkor kezdődnek a bajok. Egészen addig a gyerek tulajdonképpen nagyon jól érzi magát, nincsen semmi baj, tehát főleg, hogyha az orvos mosolyog és barátságos, akkor a gyerek nem fél tőle. Viszont amikor az anyuka elkezdi mondani, hogy nem csinálnak semmit, meg minden rendben van, ne félj, akkor a gyerek elkezd egy kicsit úgy megszeppenni, hogy de mitől kéne féljek, és akkor kezdődik aztán a baj.
De milyen arányban vannak a bátor, bátrabb és a félénkebb gyermekek a gyermekgyógyászi rendelőkben, illetve hogyan tudja akkor az orvos őket megnyugtatni, hogyha már ez a szülőnek nem minden esetben sikerül, vagy egyes sajnálatos esetekben éppen az ellenkezőjét éri el?
Nagyon fontos az, és én tanácsolnám a szülőknek, hogy a gyerekkel úgy jöjjenek az orvoshoz, hogy elmondják, hogy valóban mi fog történni. Tehát ne azt mondja, hogy nem fognak neki semmit csinálni, hanem mondja el azt, hogy de igenis le fog kelleni vetközni, le fog kelleni feküdni, meg fogják nézni a hasadat, meg fogják hallgatni a hátadat, be fognak nézni a szádba. Ha ezt elmagyarázom a gyereknek, és tudja a gyerek, hogy mire számítson, akkor sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy meg fog ijedni. Ha viszont úgy jön a gyerek, hogy semmit nem fognak velem csinálni, és akkor én elkezdem levetköztetni, és tapogatni, és hallgatni, és mindenfélét elkezdek csinálni vele, akkor persze, hogy megijed. Hogy mennyire vannak bátor gyerekek? Hát ez gyerekfüggő. Vannak olyan gyerekek, akik valóban bátran és barátságosan viselkednek a visszahúzódó gyerekkel, nem kell egyből foglalkozni. Előbb a szülőt kérdezzük ki, és addig a gyerek barátkozik a környezettel, időnként odaszólunk hozzá, próbálunk egy kapcsolatot teremteni vele, és amikor már látjuk, hogy na, akkor most már látja, hogy nem én vagyok a mumus, akkor kezdünk vele foglalkozni.
De mégis melyek az általános félelmek, amiket ugye a gyerekek el szoktak mondani, és hogyan lehet ezekből őket idézőjelesen kigyógyítani? Én akkor most beismerem, hogy gyermekkoromban, sőt egészen tizenéves koromig én nagyon féltem az injekciós tűtől.
Ez az injekciós tűs történet, ez sajnos azért alakul ki, mert nagyon sok szülő azzal ijeszgeti a gyerekét, amikor valamiben nem akar megfelelni a szülő elvárásának, hogy jön a doktornéni, injekciót fogsz kapni, na és akkor utána pedig csodálkozik, hogy nem akar a gyerek az orvoshoz jönni, vagy hogyha jön, akkor az első dolog, hogy szurit kapok? Hát nem kap szurit, de ezt nagyon nehéz a gyereknek elmagyarázni, hogy az orvos ne kösse össze feltétlen azzal, hogy injekciót fog kapni, mert nem minden alkalommal arról van szó, hogy injekció. Sőt, nagyon ritka az, hogy injekcióhoz folyamodunk, és gyerekeknél az izomba, tehát az intramuszkuláris injekció az szinte ellenjavalt, tehát egyáltalán már nem használjuk ezt, ha csak lehet elkerüljük, pont azért, hogy ne okozzunk fájdalmat a gyereknek.
Hogy lehet elkerülni, kikerülni ezt az izomba beadandó injekciót? Milyen metodológia van erre?
Hát metodológia nincs, viszont általában, hogyha injekciós kezelésre, tehát szisztémásan adott gyógyszerre van szükség, akkor általában a vénás utat választjuk, mert akkor beteszünk a gyereknek a karjában egy kanulát, vagy karjába, akárhova a gyerekeknél, bárhova tesszük ezt a kanült, ezen keresztül be lehet adni nekik a gyógyszert, ezzel szaladnak, játszanak, nem is érzik, hogy van, és fájdalommentesen meg tudja kapni a kezelését.
Doktor, de említette, hogy első körben a szülőkkel beszélgetnek egy-egy vizsgálat során, és addig a kisgyermekek, barátkoznak a környezettel, próbálnak összhangba kerülni, De erre milyen lehetőségeik vannak, avagy hogyan kell elképzelni egy gyermekgyógyászati rendelőt? Milyen eszközök vannak ott, és mi tartozik a gyermekgyógyász pediáter eszköztárába?
A gyerekgyógyászati rendelőben tulajdonképpen van egy kötelező felszereltség, az egy minimális előírt felszereltség, ami a gyerekgyógyászati rendelőben kell legyen. Most ez attól függ, hogy milyen gyerekgyógyászati rendelő. Hogyha egy ambuláns szakrendelésről van szó, ott lehet több minden. Tehát lehetnek ott olyan felszerelések, amelyek lehetőséget adnak bizonyos gyógyszereknek a sürgősségi beadására, illetve lehetnek bizonyos minimális kivizsgálásokat szolgáló műszerek, mit tudom én, egy pulszoximéter, vagy egy otoszkóp, amivel be tudok nézni a gyereknek a fülébe. És a többi az a szokványos rendelőnek a felszereltsége, de emellett mindig kell legyen a rendelőben a gyerekeket érdeklő ilyen-olyan kis tárgyak, játékok. Nálam például a rendelőben még az óra is olyan, hogy egy kis balerina táncol az órára felakasztva, és ezt nagyon szeretik a gyerekek, főleg a lányok, az első dolog az, hogy felnézünk, né, balerina kész, akkor már mosolygunk, nincsen semmi baj. Vagy a falon egy csomó dinó van felragasztva, ezt a fiúk szeretik főleg, tehát hogyha látja, hogy egy barátságos környezet, és hogyha meg tudod nyerni magadnak a gyereket, és sok esetben nagyon az, hogy közel jöhet hozzám, és elveszi a parafámat, és adok neki egy papírlapot, és oda nyomhat egy pecsétet, ezzel már megnyertem a bizalmát, és utána aztán már jöhet a vizsgálat is.
Milyen kötelező, úgynevezett kötelező körök vannak a gyermekgyógyászatban, amit mindig, ha tetszik, ha nem, ha egy kis bizalomvesztéssel jár, akkor is el kell végezzen az orvos.
Itt most hirtelen az jutott eszembe, hogy azt mindig szoktam mondani a vizsgálatnak a végén, hogy sajnos el fogjuk rontani a barátságot, mert a vizsgálat végére hagyjuk mindig azt, hogy benézzünk a gyereknek a szájába. És az egy kellemetlen procedúra, ami kötelezőnek kötelező, és amit muszáj megcsinálni, és amit a gyerekek nem szeretnek. Na de hogyha addig már megbarátkoztunk annyira, legyen azért egy olyan kapcsolat, hogyha elmondom neki, hogy csak nagyon rövid ideig fog ez az egész kellemetlenség tartani, és próbálj úgy csinálni, mint egy nagy oroszlány, egy óriási nagy szájat kell tátani hozzá, és ígérem, hogy percek alatt befejeztük az egészet, akkor ezt is általában megusszuk nagyobb cirkusz nélkül.
Doktornő, szusszanjunk egyet, de a kedves hallgatók nem menjenek sehova, mert a zene után folytatjuk a medicinát.
Ne fuss el, de ég veled, ha menned kell. Menj, ne nézz hátra sohasem. Mondd, hogy jó, de jó nekem, ez keresztül visz az életem. Árkon, bokron, réteken, nem sétálsz már én velem. Vége van a bálnak, és a táncparkettről. A szívek kiabálnak, ha jóból jöhetnem így, lassan felállnak az asztalra, a székekről. Ma minden állat egy kicsit önmagában íz. Na de héte, ugye jobb vagy, majd más lesz a világ tőled. Na de ha mégse, én mit csináljak, talán másszak ki a tetőn. Oh, a kert, lakatlan a ház, egyre hűvösebb van ide bent. De változnak az évszakok, jönnek újabb szebb napok, várjuk itt meg a holnapot, pirkad más, még itt vagyok.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Doktornő, a zene alatt beszélgettünk arról, hogy mennyire tudnak kíváncsiak lenni a gyermekek egy-egy rendelés kapcsán, és hogy mennyire szedik szét a szónak a jó értelmében az orvosi rendelőt.
Igazándiból itt valóban itt meséltem, miközben ment a zene, hogy vannak olyan gyerekek, akik valóban szétszedik a rendelőt, mire elmennek, tehát az, hogy ameddig beszél, miután megvizsgáltuk a gyereket, és látja, hogy nem történt semmi baj, utána általában nagyon felszabadulnak, és akkor minden érdekli őket, ami a rendelőben van, és akkor ilyenkor szokott az következni, hogy a fertőtlenítőszertől elkezdve a spatuláig mindent meg kell nézzenek, meg kell tapogassanak. Én szoktam hagyni. Nem minden kollega hagyja, én szoktam hagyni, mert ez azt jelenti, hogy következő alkalommal, amikor jön a rendelőbe, akkor ő már otthon érzi magát, tudja, hogy mire számíthat, és ez egy biztonságot jelentett, amikor már másodszor visszajön, nem kell újra elkezdeni azt a nyerjen meg a bizalmát a gyereknek, procedúrát, sokkal könnyebben tudunk akkor már egy újabb vizsgálatot végigvinni.
Nem mehetünk el a gyermekbetegségek mellett. Vannak esetleg olyan tényezők, amelyek egy bizonyos korig nem számítanak gondnak? Gondolok itt arra, hogy ha például egy gyermek későn kezd el beszélni, vagy például a okáért hiperaktív.
Ezek azok a jelek, amelyekre a szülőknek nagyon kell figyelni. Tehát általában azt szoktuk mondani, hogy nem baj az, nem egyszerre kezdenek el a gyerekek járni, nem egyszerre kezdenek el beszélni, nem egyszerre csinálnak bizonyos dolgokat, de azért van egy időintervallum, amelyen belül ezeket a képességeket meg kell kapni, és ezek a képességek ki kell alakuljanak. Ha látjuk, hogy ez később történik, akkor azért el kell menni szakemberhez. Értem itt ez alatt, amiket éppen itt példának felhozott, hogy későn kezd el beszélni a gyerek, vagy hiperaktív a gyerek, ugyanis ezek azok a jelek, amelyek jelzik azt, hogy esetleg egy súlyosabb probléma van itt. Nagyon sok esetben a szülő észreveszi, de vannak sajnos olyan esetek is, amikor egyszerűen nem akarja elismerni azt, hogy probléma lehet, és halogatja azt, hogy szakemberhez forduljon. Ez pedig egy súlyos probléma, mert ezek közül a betegségek közül egyeseknek a kezelését időben kell elkezdeni ahhoz, hogy valamilyen javulás legyen észrevehető.
Ott vannak még a veleszületett fejlődési rendellenességek is. Ezekről mit érdemes tudni, illetve hát nyilván fajtája válogatja, de hogyan és mennyire kell őket kezelni a későbbiekben?
Vannak olyan veleszületett rendellenességek, amelyeket más születés előtt szűréseken, az ekográfiás szűréseken felfedeznek a nőgyógyászok, és akkor, amikor megszületik a gyerek, akkor már egy olyan központba irányítják, ahol ezt az esetleges rendellenességet kezelni tudják. Vannak olyan rendellenességek, amelyek az életet veszélyeztetik, ezek általában a szívfejlődési rendellenességek, illetve egyes tápcsatornai fejlődési rendellenességek, mint például a nyelőcsőnek az atréziája, ami azt jelenti, hogy nem átjárható a nyelőcső. Ezeket, hogyha azonnal nem műtik, akkor ez az élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség, de ezeket általában a születés pillanatában fel tudják fedezni. Vannak viszont olyan fejlődési rendellenességek, amelyek esetleg nem derülnek ki a születés pillanatában, viszont a későbbiekben gondot okozhatnak. Ilyenek például a vese fejlődési rendellenességei, amelyeket általában egy ismétlődő vizeletfertőzés például jelez, és később derül ki, hogy a háttérben egy fejlődési rendellenesség van. Tehát ezeket általában akkor látjuk, hogyha a gyerek betegesebb, többször jár orvoshoz, és valamilyen betegség folytán, egy kivizsgálás folytán derülnek ki.
Milyen gyakran, vagy milyen időközönként érdemes gyermekgyógyászhoz menni?
Én azok közé, a gyerekgyógyászok közé tartozom, aki azt szoktam mondani, hogy nem kell a gyereket fölöslegesen egyfolytában orvoshoz vinni. Tehát, hogyha az a gyerek egészséges, jól fejlődik, jó az étvágya, nincsenek problémák, nem beteges, akkor ez a nem csináltam neki, nem tudom mióta laboratóriumi kivizsgálásokat, és azért jöttem, hogy akkor most csináljunk, ne csináljunk. Akkor kell a gyereket gyerekgyógyászhoz hozni, amikor valami olyan probléma van, amit a családorvos úgy gondol, hogy ő nem tud megoldani. Tehát az egyszerű meghűlés nem a gyerekgyógyászhoz kell kerüljön, azt a családorvos is meg tudja oldani. Hogyha az a meghűlés elhúzódott, felírták a kezelést, és ismét lázas a gyerek, akkor igen, akkor már jöjjön a gyerekgyógyászhoz, mert azt jelenti, hogy akkor van valami probléma. Tehát nincsen egy ilyen, hogy most feltétlen havonta egyszer, vagy 6 havonta egyszer lássa a gyerekgyógyász.
Kiskorban sem? Egészen kicsi korban sem?
Egészen pici korban igen, tehát ott az teljesen más. Tehát hogyha csecsemőről, úgy szülöttről csecsemőről van szó, akkor igen, ott szerepe van a gyerekgyógyásznak abban, hogy kövesse azt a gyereket, hogy megfelelőképpen fejlődik-e, vagy vannak-e valamilyen rendellenességek, valamilyen probléma, kell-e valamit kivizsgálni, kell-e valamilyen kezelést adni annak a gyereknek. Igen, csecsemő, újszülött, az egy más tártészta.
Ebben az életszakaszban milyen gyakran kell vinni akkor az újszülöttet, a csecsemőt, és milyen kötelező körök vannak ebben a tekintetben?
Az újszülöttnek a felügyelete, az egészséges újszülöttnek a felügyelete, és tulajdonképpen a családorvosnak a feladata. Tehát ő neki kötelessége, miután hazakerült a baba, meglátogatni a családot, megnézni a gyereket, felmérni, hogy néz ki a gyerek. Na és akkor, hogyha megtörténik, hogy valami rendellenességet lát, akkor ilyenkor van az, hogy akkor elküldi a gyerekgyógyászhoz. Itt van például az elhúzódó sárgaság, ami az újszülött babáknál megjelenik normális körülmények között, de hogyha ez egy picit hosszabb ideig van jelen, akkor már nem elég az, hogy elmegy a családorvoshoz, hanem akkor a családorvos elküldi a szakorvoshoz kivizsgálásra, és akkor megnézzük, hogy minden rendben van-e mögötte, és nincsen semmi egyéb elváltozás.
Ebben az esetben mennyi a normális idő, és mi számít annak, amikor már elhúzódik ez a gyerekkori, csecsemőkori sárgaság?
Hát ez a sárgaság, ez nem úgy kell elképzelni, mint a fertőző sárgaságot. Tehát ez úgy is hívják, hogy fiziológiás sárgaság, tehát egy teljesen normális elszíneződése a gyereknek, sárga színű elszíneződése a gyereknek, és ez általában olyan 3 hét alatt legkésőbb el kellene múljon. Hogyha ennél hosszabb ideig tart ez a sárgaság, akkor ki kell vizsgálni, hogy mi az oka.
Elvonatkoztatva akkor a csecsemők kortól, de nem kizárva azt, milyen betegségekkel kerülhetnek kórházba a gyermekek?
Leggyakrabban a csecsemők kerülnek kórházba, és vannak bizonyos előírások is, hogy kik azok, akik kötelező módon akiket be kell utalni. Minden betegség evolúciójában, tehát lezajlásában vannak olyan fázisok, amikor már nem ambulánsan fogjuk a gyereket kezelni, hanem beutaljuk. A kicsi gyerekeknél, a csecsemőknél és a kisgyerekeknél főleg azok az esetek kerülnek beutalásra, ahol valamilyen légzési elégtelenség, légzési probléma áll fenn, vagy pedig nagyon magas láza van a gyereknek, esetleg kiszáradás jeleit mutatja a gyerek, akkor kötelező módon beutaljuk a gyerekeket. Nagyobb gyerekek esetében ritkább az, hogy beutalásra van szükség.
Milyen sürgősségi helyzetek tudnak kialakulni egy gyermek tekintetében, amikor tényleg mentővel kell utána menni?
Hát a leggyakrabban, ahol már mennek is a mentővel utána, az a lázas görcs, ami nincsen felnőtt korban, csak a gyerekeknél. Tehát magas láz, 38 fok fölötti láz esetén lázas görcs, tehát ilyen rángó görcse van a gyereknek. Ezek azok a helyzetek, amikor a leggyakrabban megy a mentő a gyerekért, de a légzési elégtelenséges, tehát légzési problémás gyerekekért is általában mentő megy és sürgősségi beavatkozásra van szükség. Na de vannak persze más esetek is, hát ott vannak a cukorbeteg gyerekek, akiknél esetleg súlyos kómás állapot alakulhat például ki, amikor nagyon gyorsan kell beavatkozni ahhoz, hogy a gyereknek az állapotán javítani tudjunk.
Vannak, akik azt mondják, hogy a gyermekek immunrendszere erősebb, mint a felnőtteké, mások pedig éppen ennek az ellenkezőjét állítják. Akkor hol van az igazság? Mert ebben az esetben nem mondhatjuk azt, hogy középen.
A gyerek immunrendszerének érnie kell. Tehát itt most ez elég sarkított kijelentés volt, hogy ki erősebb és ki nem. Tehát egy éretlen immunrendszerrel van immunrendszere van a gyereknek a születés pillanatában. Segít az, hogyha anyatejet kap, és akkor még egy ideig ez egy kicsit segíti az ellenálló képességét, aztán szépen megérik ez az immunrendszer. Tehát nem tudjuk összehasonlítani a felnőttet a gyerekkel, gyakorlatilag ki kell alakulnia ennek a védekező mechanizmusnak.
Nem beszélgethetünk úgy szerintem semmilyen orvosi területről, szakágról, hogy ne ejtenénk szót a koronavírusról. Hogyan nyilvánultak meg a különböző variánsok a gyermekek esetében? Milyen tünetek voltak, és volt-e eltérés a betegség lefolyásában a felnőttekhez hasonlítva értelemszerűen?
A delta variánsnak az elterjedése pillanatában sokkal kevesebb volt a gyerek, a fertőzött gyerek, és a lefolyása is a betegségnek sokkal enyhébb volt, mint a felnőttek esetében. Nem is volt olyan nagyon sok esetünk addig, ameddig a delta variáns volt a domináns. Abban a pillanatban, amikor az omikron variáns jött, akkor egyre nagyobb számú fertőzött gyerek jött, de egészen picitől, tehát néhány hetes csecsetmőtől kezdve már volt fertőzött betegünk. Jóval nagyobb volt a fertőzött gyerekeknek a száma. Itt sem voltak súlyosak az esetek, tehát nagyon kevés volt a súlyos fertőzéseknek a száma. Viszont az, ami számunkra megdöbbentő, hogy teljesen tünetmentes koronavírus fertőzött gyerekek később az úgynevezett multiszisztémás gyulladásos betegségben szenvednek. Ez egy súlyos, több szervet érintő megbetegedés, ami szívet, tüdőt, vérereket érinthet, és aminek bizony elég súlyos következményei vannak. Tehát ebből elég sokat láttunk olyan gyerekeknél, akik nem is tudták, hogy koronavírus fertőzésen estek át, tehát maga az akut fertőzés teljesen tünetmentesen zajlott le.
Maga a járvány, a betegség kezelése az ugyanúgy zajlott a gyermekek esetében is, mint a felnőtteknél?
Ugyanazokat a gyógyszereket használhatjuk, mint a felnőttek esetén, tehát a felnőtteknél használt rendeszivírt a gyerekeknél is használjuk, és az előírások is pont ugyanolyanok, mint amilyenek a felnőttek esetén. Nincs annyi gyógyszerünk, tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek a kisgyerekek esetében nem alkalmazhatók, viszont vannak olyanok, ami hatásosnak bizonyult a felnőttnél, és használható a gyereknél is.
Ha a korosztályokat nézzük, csecsemő, kisgyermek, nagyobb gyermek, tinédzser, voltak különbségek a járvány súlyosságát illetően, hogy mennyire szenvedték meg ezt a páciensek?
A legtöbb páciensünk a csecsemő korosztályba tartozott, tehát ott egy éves korig azok voltak a leggyakoribbak. Kik szenvedték meg jobban? Hát mindenik korosztályban voltak súlyosabb esetek is, nagyon-nagyon súlyos esetek. Szerencsére olyan egyetlen egy halálos kimenetelő esetünk volt, és az sem azért, mert az sem a kimondottan a koronavírus következtében halt meg, hanem társbetegségei voltak, amelyek súlyosbodtak a fertőzés hatására.
Hogyan történt a gyermekek tesztelése? Itt is megvolt a gyors teszt, a PCR?
Most is megvan. Tehát a klinikára hozzánk csak akkor fekszenek be a gyerekek, hogyha előbb átesnek egy gyors teszten, izolálásba kerülnek, leveszik a PCR-tesztet, ha annak az értéke, annak az eredménye negatív, akkor kerül be az osztályra. Tehát nálunk a tesztelés továbbra is folyik, és továbbra is vannak covidos betegeink, tehát nem szűnt meg a covid nálunk.
Amikor a járványhullámok a tetejükön voltak, vagy nagyon magas volt országos szinten az esetszám, mennyire voltak fertőzött betegek? Milyen arányról beszélgethetünk?
Hát itt most arányt mondani, ez nehéz. Igazándiból mi egészen májusig teljesen ki kellett költözzünk a gyerekgyógyászati klinikáról, mert ott volt a COVID osztály. Tehát májusban tudtunk visszaköltözni tulajdonképpen a klinikára. Attól kezdve pedig a covidos gyerekek már nem a covid osztályra kerültek, hanem a gyerekgyógyászaton elizolálva vannak a fertőzött gyerekeink is. Arányok? Mondom, az Omikron óta volt, ott február-március körül volt a tetőzés, ott volt sok gyerekünk, tehát ami azt jelenti, sok. Az azt jelenti, hogy egy hét alatt, mit tudom én, 15-16 gyerek egészen biztos volt minden héten.
Doktornő, zárjuk azzal a beszélgetést, hogy a járvány alatt mi volt a gyermekgyógyászok, vagy a járvány tetőzése magasabb esetszámok mellett mi volt a gyermekgyógyászok legnehezebb feladata?
Legnehezebb feladat az volt a járvány alatt, hogy a gyerekkori COVID-nak a tünetei nagyon nagy átfedést mutatnak a szokványos gyerekgyógyászati betegségek tüneteivel. Minden gyerek lázas, minden gyerek köhög, minden gyereknek folyik az óra, minden gyereknek lehet hasmenése, és ezek a tünetek mind a COVID esetén is előfordulnak, tehát a legnagyobb kihívás az volt, hogy kiszűrjük azokat a gyerekeket, akik COVID-osak, és kezeljük azokat a gyerekeket, akik nem.
Doktornő, szép lassan közeledünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Borka Réka gyermekgyógyász főorvossal, akinek köszönöm a válaszokat és a beszélgetést, önöknek pedig, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót, de kérem, hogyha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!